És azt szeretném most, hogy akinél van Biblia, az előveheti, vagy a telefonját, vagy ki mit használ, de ha nincs nálad, akkor mögöttem mindjárt megjelenik az az ige szakasz, amit szeretnék felolvasni. Ez pedig a sorozatunknak a folytatása, Sámuel első könyvének a 18. részéből az első 4 verset fogom felolvasni, és arról szeretnék ma egy rövid tanítást adni, ami abban segít, hogy mit jelent szövetségesnek lenni. Ugyanis Dávid és Jonatán, két férfi, két harcos szövetséget kötöttek egymással. Tehát ezt mondja a Biblia, első Sámuel könyve 18. résznek az elejétől. Jonatán lelke összefort Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen az apjának a házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. Hát ennyi most így a Dávid és Jonatán szövetségéről. A Biblia nagyon-nagyon sokat beszél a szövetségről, nem tudom, megfigyeltétek-e már. Tulajdonképpen azt mondom, hogy bárhol kinyitod a Bibliát, és ha nem csak egy pici szakaszt olvasol, hanem néhány oldalt előre vagy visszafelé megnézel, előbb-utóbb találkozni fogsz egy olyan kifejezéssel, vagy egy olyan történettel, egy olyan szakasszal, ami a szövetségnek a kifejezése. Mivel tehát a Biblia tele van szövetséggel, a szövetségen alapul a Biblia, ezért fontos, hogy megértsük a szövetségnek a lényegét, és itt most a szövetségnek egy bizonyos speciális fajtájával fogunk foglalkozni, arra nincs idő, hogy mindenre kitérjünk. Azt kell látnunk, hogy amikor a Bibliát kinyitjuk, és mondjuk a tartalomjegyzéket megnézzük, akkor az első szakasza a Bibliának az hogy kezdődik, hogy van összefoglalva? Vagy az első kétharmada a Bibliának? Az az Ószövetség, igen. És aztán az Ószövetség végéhez érünk, lehet, hogy van egy üres lap a Bibliánkban, és a következő lapon mi van írva? Hogy új szövetség. Tulajdonképpen Isten a szövetségekben gondolkodik, Ószövetségben és új szövetségben is. A szövetségek átfogják az Isten és az ember kapcsolatát, és a szövetségek átfogják az ember és az embernek a kapcsolatát is. És itt ebben a szakaszban azt olvastuk, hogy két embernek a szövetsége jelenik meg. Néhány kifejezést próbáltam összeszedni, ez nem a teljesség, csak segíteni akarok abban, hogy mennyire gazdag a Biblia a szövetséggel kapcsolatban. Például beszél arról, hogy a szövetségnek van esküje, a szövetségnek van sója, a szövetségnek van igéje, vagy kijelentése, vagy törvényei a szövetségnek. Aztán a szövetségnek van sátra, a szövetség sátra, ez a szent sátor volt. A szövetségnek van ünnepi lakomája, amikor szövetséget kötöttek egymással, emberek sokszor így megünnepelték. A szövetség véréről is beszél a Biblia, ez akár az áldozatnak a vére lehetett, akár Jézus Krisztus vérére is utal. Aztán a szövetség tábláiról beszél a Biblia, ami nem más, mint a 10 parancsolat, vagy a törvénynek a táblái. Aztán beszél a Biblia a szövetségnek az ajándékairól, itt ebben a felolvasott szakaszban is előjön, hogy ajándékokat adtak egymásnak. Jonatán elég komoly ajándékkal ajándékozta meg Dávidot. Van a szövetségnek a jele, ez több helyen előfordul a Bibliában, a zsidó népnél is, illetve később is. Van a szövetségnek a ládája, ami a frigyláda, vagy az Isten jelenlétének a helye. És akkor itt a sort nem folytatom most, hiszen nem az a cél, hogy a szövetség minden részét megbeszéljük ma, hanem csak azt szeretném bemutatni, hogy mennyire fontosnak tartja Isten, illetve a Bibliában milyen sok rétűen jelenik meg a szövetség. Ezért fontos, hogy megértsük a szövetséggel kapcsolatos kijelentéseket. Azt látjuk, hogy a Dávid életét, ahogy tanulmányozzuk a Bibliában, és az elmúlt hetekben, ha a figyelemmel kísértétek az igehirdetéseknek a témáit, vagy ezeket az igéket elolvastátok, akkor azt láttuk, hogy Dávidnak az életében rengeteg minden történt. Nagyon sok jó dolog is, nagyon sok áldás is, örömteli dolog, és hát persze sok veszteség, nehézség, szomorú, síralmas, fájdalmas dolgok is történtek az életébe. De azt kell mondani, hogy Dávid életében, ha megfigyeljük, a szövetség az annyira fontos volt, hogy mindent meghatározott az életében. Meghatározta az Istennel való kapcsolatát is, Tehát a szövetség alapján gondolkodott Dávid az Istennel való kapcsolatáról, és Dávidnak az emberi kapcsolatait is maximálisan meghatározta, ugyanis ha nem csak Jonatánnal kapcsolatban néznénk meg, hanem más kapcsolataiban is, nagyon sokszor előjön a szövetségi kapcsolat Dávidnak az életében. Tehát azt kell látni, hogy Dávid úgy tekintette az életét, és úgy látta, és ez jó volt, és ez biblikus módon tette, hogy az Istennel szövetségi kapcsolatban kell lenni, mert ez a legszorosabb és az a legerőteljesebb kapcsolat, és azok az emberi kapcsolatok, amik körülötte voltak, azokban is próbálta beépíteni ezt a szövetségi kapcsolatot, akikkel lehetett, ami azt jelentette, hogyha valakivel szövetségi kapcsolatban vagyok, vagy vagyunk, vagy ő volt, ez azt jelentette, hogy ami a tied, az az enyém is, ami az enyém, az a tied is. Mi ketten egyek vagyunk, mi ketten segítjük egymást. Ha szövetségre léptünk egymással, akkor már nem két emberről beszélünk, akinek az utai valakinek erre megy, valakinek arra megy, hanem bármilyen élethelyzetben is vagyunk, megosztjuk egymással a javainkat, megosztjuk egymással az erőforrásainkat, és ha téged megtámad az ellenség, akkor én ezt úgy tekintem, hogy engem támadott meg. És ha engem megtámad az ellenség, akkor a szövetségesem úgy tekinti, hogy őt támadta meg az ellenség, vagy őt is megtámadta az ellenség, és ezért azonnal egyként lépnek föl, és egységesen harcolnak az ellenség ellen, vagy különböző célokat egységben próbálnak megvalósítani. Amikor a szövetségről beszélünk, akkor könnyű megérteni például a házasságnak a szövetségét. A házasság is egy szövetségi kapcsolat, és amikor azt mondjuk, hogy valakik összeházasodnak, sőt, még fogadalmat is tesznek, ilyen holtodiklan, holtomiglan, ugye ez ezt fejezi ki. Hogy a házastársak, a férj és a feleség, amikor kimondják az igeneket, ezzel tulajdonképpen kifejezik azt, hogy ha téged bántanak, akkor engem bántanak. Ha nekem van bajom, akkor te is segíteni fogsz nekem. És nem arról szól a dolog, hogy semmi közünk egymáshoz, csak egy fedél alatt élünk, hanem közös céljaink vannak, együtt valósítjuk meg mindazt, ami előttünk van. És a megtérés is egy szövetség. Amikor valaki újjászületik, és az Istennel kapcsolatba kerül, akkor itt nem csak arról van szó, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink, és hát a múlt az ilyen értelemben rendezve van az életünkben, hanem az Istennel egy szövetségi kapcsolatba kerülünk. A szövetségnek a pecsétje ott van az életünkben, a Szentlélek megjelenik az életünkben. Együtt működünk az Istennel, és az Isten együtt működik velünk. Az Isten mond valamit, és én nem azt mondom, hogy engem ez nem érdekel, az Isten mondta, az nekem fontos. És ha én imádkozok, és én kérek az Istentől valamit, és azt mondom, hogy Uram, nekem ez fontos, vagy ez nekem nagyon fáj, vagy engem nagyon bántanak, és elmondom az Istennek, akkor az Isten nem azt mondja, hát ez a te problémád, engem nem bántanak, én jól vagyok, hanem a szövetségi kapcsolaton keresztül az Isten és az ember együtt működnek. Persze ebben a kapcsolatban az Isten sokkal nagyobb, és sokkal hatalmasabb, és sokkal többet tesz bele a szövetségbe, de alapvetően, aki szövetségben van az Istennel, az azt jelenti, hogy együttműködünk az Istennel. Nem közömbös az, amit ő mond, és neki sem közömbös az, amit én teszek, vagy ami velem történik. Tehát ezek alapján azt kell mondani, hogy aki a szövetséget érti, hogy működik a szövetség, sőt megéli az életében a szövetséget, ez olyan sokat jelent, hogy meghatározza az embernek az életét. És ha biblikus módon éljük meg a kapcsolatainkat Istennel és az emberekkel, akkor ennek az az eredménye és az áldása, hogy valami nagyon stabil életet tudunk élni, mert a szövetség alapján nem vagy egyedül, a szövetség alapján nem vagy kiszolgáltatott, a szövetség alapján nem vagy szerencsétlen, hanem a szövetség alapján erős vagy, a szövetség alapján vannak melletted mások is, és a szövetség alapján védelem alatt vagy. Ez nagyon-nagyon fontos. Az embernek az alapszükségletei vannak benne, és ez egyrészt Istentől, másrészt más embereken keresztül megjelenik az embernek az életében. Dávid szövetsége Jonatánnal, azt olvastuk a Bibliában, hogyha megnézzük ezt a szakaszt, az előző szakaszban, hogy Dávid szövetséget kötött Jonatánnal, megszerették egymást, összefort az egyik embernek a lelke a másik lelkével, egységre jutottak, és közösen léptek fel ezek után. Amit itt nagyon fontos kifejezni és elmondani, hogy ez nem egy homoszexuális kapcsolat. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha olvastok mindenféle internetes, meg akár nyomtatott anyagokat Dávid és Jonatán kapcsolatáról, akkor 10-ből legalább 5-6-ban ezt írják le. Ez nem igaz. Ha valaki olvassa a Bibliát, és tanulmányozza Dávid és Jonatánnak a kapcsolatát, és végignézi a szövetséggel kapcsolatos kijelentéseit Istennek, akkor ebben soha sehol nincs benne a homoszexualit. Ezt emberek bele tudják képzelni, nyilván olyan emberek, akik ezt fontosnak tartják, és így akarnak magyarázni valamit, vagy akár a saját maguknak a dolgait is, de ez nem az. Még akkor sem, hogyha van ilyen egyház, hogy Dávid és Jonatán egyház, és ez a homoszexuális közösségeknek a neve, és próbálják a Biblia alapján ezt igazolni, ez nem arról szól, tehát ez nagyon-nagyon fontos tudni. Jonatán, tudjuk róla, hogy egy olyan ember volt, aki egy jó családba született. Mindenki szeretne jó családba születni, ez valakinek megadatik, van akinek nem. Hát ő egy jó családba született, a királynak a fia, ez nem egy rossz státusz. Ez egyből azt jelenti, hogy ő volt a herceg. Ő volt az, akinek mindent megadtak, a legjobb iskolába járhatott, vagy az akkori lehetőségeket megragadva, tulajdonképpen mindent megadtak neki, amit egy király fiának meg lehetett adni. Tehát jól indult az élete, ő volt a herceg. Jonatán volt a trónnak a várományosa, de nem csak ez volt az életében fontos, hogy ő egy ilyen, hát idézőjelben egy szerencsés fickó volt, aki jó családba született, nem tett semmit semmiért, de mégis sok mindent megkapott, és így könnyű volt neki című dolog, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogyha itt az 1 Sámuel 18 elé lapozunk, és megnézzük a Jonatánnal kapcsolatos történeteket, hogy Jonatán egy nagyon képzett és nagyon bátor harcos volt. Aki nem félt az ellenségtől, nem ijedt meg az ellenségtől, ha megtámadták a népét, akkor nagyon határozottan föl tudott lépni. És van egy történet leírva a Bibliába, ami arról szól, hogy egyszer az ellenség megtámadja az ő népét, és csak ő egyedül, meg a szolgája, vagy fegyverhordozója kilép a táborból, az ő seregének a táborából, nem szól senkinek, és ketten elmennek az ellenségnek a táborához, elkezd gondolkodni, és azt mondja, hát végül is én úgy ismertem meg az Istent, hogy az Istennek teljesen mindegy, hogy egy óriási hadsereg által szerez győzelmet, vagy pedig csak egy ember által, az Isten ilyen hatalmas. Így tapasztalta meg az Isten. Tehát egy komoly elkötelezett hívő ember volt, és azt mondta, hogy ha az Isten győzelmet akar adni nekünk, lehet, hogy mi csak ketten vagyunk, ők meg sokan vannak, de akkor is mi fogunk győzni. És olvassátok el ezt a történetet, ők győztek. Mert az Isten adott nekik egy vezetést, és legyőzték az ellenséget. Tehát Jonatánról azt kell tudni, hogy bátor harcos volt, egy olyan valaki volt, aki nagyon elkötelezetten hitt Istenben, és ez a kettő támogatta őt természetesen. És amikor olvasok ezt a 18.1-től a Bibliában, ezelőtt lévő mondatban az van, hogy miután Dávid legyőzi Góliátot, mivel ő is Istenben bízik, Dávid is egy ilyen ember. Dávid is egy olyan ember, aki nem ijed meg sem a saját árnyékától, sem a vadállatoktól, sem a filiszteusoktól, meg még Góliáttól sem. Kimegy, kiáll, és a mindenható Isten nevében legyőzi Góliátot, és mivel Isten győzelmet adott neki, azt olvasok a Bibliában, hogy levágja Góliátnak a fejét, kicsit ilyen horrorisztikus, de hát az akkori hadviselésben ez benne volt, és fogta Góliátnak a fejét még, jön visszafelé, és bemutatja a győzelemnek a jelét ott Saul királynak, meg a környezetének, és látja ezt Jonatán, hogy itt van egy fickó, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én. Nagyon szereti az Istent, hisz az Istenben teljes szívéből, akár az életét is kész feláldozni, az Istenért, meg a népünkért, és amikor tenni kell valamit, akkor kiáll és azt mondja, hogy én egyedül is megyek, mert az Isten velem van, akkor mindegy, hogy hányan vannak ellenem, vagy mindegy, hogy ez a Góliát hányszor nagyobb, meg hányszor erősebb, meg mennyivel harc edzettebb ember. Ha Isten akar, úgyis én fog győzni. És amikor ezt látja Jonatán, akkor azt mondja, hogy ez a fickó ugyanolyan, mint én. Ugyanúgy gondolkodik, mint én. Ugyanaz van a szívében, ugyanaz motiválja, ugyanolyan bátor, ugyanolyan elkötelezett hívő ember. És ennek az eredménye az, hogy utána ezt olvassuk, hogy Jonatán lelke összeford Dávid lelkével. Hogy két Istenben elkötelezett, bátor, harcos ember azt mondja, hogy hát mi rokon lelkek vagyunk. Mi összetartozunk, ugyanolyanok vagyunk. Szóval ezt látjuk a szövetségkötésnek az előzményeként, és azt látjuk a folytatásban, hogy szövetséget kötnek, és kifejezik azt, hogy mi ketten egyek akarunk lenni. És amikor azt olvasok a Bibliában, hogy barátok lettek, a barátság abban az időben a szövetségnek a kifejezése volt. Ma azt mondja valaki, hogy XY a barátom, hát nem tudom, mit jelent. Van, akinek nagyon komoly dolgot jelent, van, akinek közepes dolgot, van, akinek semmit. mondjuk a gyerekekre, ha gondolunk, ha már ilyen sok gyerek van a gyülekezetben, mondjuk egy óvodába ellátogatnánk, és megnéznénk, hogy kikinek a barátja, és meddig tartanak ezek a barátságok, akkor valószínű, hogy azt tapasztalnánk, hogy ez eléggé hullámzó tendenciát mutat, tehát valaki valakinek a barátja, de két nap múlva már nem, mert nem adta oda játékot neki, akkor most már nem vagy a barátom, sem más lesz a barátom. Tehát ez így indul a gyerekeknél, hogy ilyen nagyon hullámzó. Aztán később a barátság az egy értékesebb dolog, és egy fontosabb dologgá válik az embernek az életébe. És ha valakinek nincs sok rossz tapasztalata más emberekkel, vagy a barátsággal, akkor lehet, hogy kialakul, hogy vannak szoros baráti kapcsolatok, amelyek nagyon nagy áldást és nagyon nagy segítséget jelentenek az emberek részére. Ha sok csalódást él át valaki, így a barátságban, az emberi kapcsolatokban, és becsapják, átvágják, szóval nem jól működik ez az egész, akkor lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez a barátság, ez rossz dolog, ez nem kell. És így nincsenek ilyen típusú kapcsolatai. Tehát amikor barátságról beszél a Biblia, akkor az igazi barátság az nem más jelentett, mint egy szövetségi kapcsolatot. Ami azt jelenti, hogy mi barátok vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy az életemet feláldozom érted, ha kell. És te, ha barátom vagy, akkor te áldozod fel az életemet érted. Hát most nem akarok tesztelni benneteket, hogy ki az, aki szeretne barátom lenni, vagy ki az, aki így gondolja, de ugye ez egy elkötelezett dologról szól. Ez egy egészen más, mint az, hogy már barátok vagyunk, és akkor együtt lógunk, vagy együtt töltünk időt, és aztán mindenki teszi a dolgát, és mindenki megy egy más irányba. Jézus Krisztus azt mondja, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban a barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Jézus mit mond? Hogy vele egy szövetségi kapcsolatban vagyunk, és ő úgy tekint ránk, mint a barátainkra. És azt mondja, hogy bemutatja, hogy mit jelent a barátság. Jézus azt mondja, hogy a barátod az azt jelenti, hogy az életét adja érted, hogy mindent vállal érted. És ezt be is bizonyította. Dávid és Jonatán kapcsolatában tehát erről szólt a dolog. És amikor Dávid és Jonatán kifejezik azt, hogy mi barátok vagyunk, mi szövetségesek vagyunk, vagy szövetséget kötünk egymással, akkor azt látjuk, hogy Jonatán azonnal elkezdi megajándékozni Dávidot. És azt olvasok a Bibliában, hogy a ruháját odaadja, a fegyverzetét, az övét, odaadja azokat a dolgokat, a fegyverét, ami nála volt, ami kifejezte az ő gazdagságát, kifejezte az ő hatalmát, kifejezte az ő erejét, kifejezte az ő lényét, és azt mondja, hogy Dávid, tied. Ami az enyém, amitől én nagy vagyok, vagy erős tudok lenni, vagy szimbólumok jelzik ezeket, azokat mind odaadom neked, és az én kardom a te kardod, az én ruhám a te ruhád, az én övem a te öved, és mi egyek vagyunk. És ezzel kifejezik, ezzel az ajándékkal, hogy nagyon is komolyan gondolják ezt a kapcsolatot. De azt látjuk, hogy Dávid is komolyan gondolja ezt a kapcsolatot. Ő ott nem kezd el ajándékozni, de az elmúlt hetekben emlékeztek rá, hogy foglalkoztunk azzal, hogy Saul, Jonatánnak az apja, aki elég gonosz ember tudott lenni bizonyos időszakokban, néha Dávid életére tör, és meg akarja ölni Dávidot. És Dávid soha nem akarja ezt visszaadni neki. Amikor van lehetősége arra, hogy megölje Dávidot, megölje Dávid Sault, akkor mindig megáll, és azt mondja, hogy nem teszem meg. Tudjátok miért? Két dolog miatt. Az egyik, mert ő szövetségben van az Istennel, és azt mondja, hogy az Istennek a felkentjére nem teszem a kezem, én nem nyúlok hozzá. A másik, hogy az én szövetségesemnek az apja. Hát az én barátomnak az apját nem fogom megölni. Hát én szövetségben vagyok Jonatánnal, akkor bizonyos értelemben ez engem hűségre kötelez az apjával kapcsolatban is. Komolyan veszi az Istennel való kapcsolatát, és komolyan veszi az emberekkel való kapcsolatát, az emberi szövetséget. És egy másik példát is látunk Dávidnak az életében, illetve többet is, de egyet szeretnék idézni, hogy miután már Saul nem él, Dávid abszolút király lesz, és uralkodik a népe fölött, irányítja Isten népét. Azt olvassuk, hogy egyszer eszébe jut, hogy mivel nekem volt egy szövetségesem, akit úgy hívtak, hogy Jonatán. Azóta már Jonatán is meghal. Dávid úgy is tekinthetné, hogy már nem érdekel az egész. Már az egész család meghalt, se az apja, se a barátom nem él. Egyszer nem kell ezzel nekem foglalkozni. De mégis egyszer eszébe jut, és azt mondja, hogy van-e valaki abból a családból, akivel én szövetséget kötöttem. És azt mondják neki, hogy hát uram, királyom, igen. Van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Méfibóset, ő a Jonatánnak a fia, és amikor ezt megtudja, akkor azt mondja, azonnal hívjátok ide. És amikor oda hívják, akkor mond neki néhány fontos bejelentést. És elmondja neki, hogy meg foglak téged ajándékozni, azért, mert én az apáddal szövetséget kötöttem, és a Saulnak az összes vagyona, a földjei, az a tied lesznek, visszaadom neked, élj boldogan, és mindig az én asztalomnál lehetsz. És ez csupán azért, mert ő valamikor Jonatánnal szövetséget kötött. Dávid nagyon komolyan vette a szövetséget, és több generáción keresztül is komolyan vette, hogy a szövetségnek vannak üzenetei, a szövetségnek van áldása, és a szövetségnek vannak hát terhei is, vagy felelőssége is. És amikor a Méfibóset meghallja ezt, így felelt, ki vagyok én, hogy mindezt nekem adod? És mivel ő egy olyan ember volt, aki fiatal korában egy balesetet élt át, egy sánta volt, nehezen tudott járni, mozgássérült ember volt, úgy nyilatkozik magáról, hogy én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Az én képe nem nagyon volt helyén. És azt mondja, hogy ki vagyok én? Hát én egy döglött kutya vagyok, én egy senki nem vagyok, és most idejövök, és a király engem ennyire megtisztel. Miért? Mert az apjával szövetséget kötött. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a szövetség generációkon keresztül tud működni. Eszembe jutott az elmúlt napokban egy történet, hogy az édesapám, a városban, ahol éltünk, alapvetően egy ismert ember volt, és egyszer megkérték arra, hogy a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek legyen az elnöke. Semmi köze nem volt a tűzoltósághoz, csak egyszer megkérték, hogy legyen ő a képviselője. És az apukám erre igen mondott, és elvállalta. Én csak annyit tudtam erről, vagy annyit láttam ebből, hogy néha azt mondta, hogy elmegy a tűzoltó egyesületnek a összejöveteleire, meg néha intézett ügyeket, ami a tűzoltó egyesülettel kapcsolatos volt. És aztán bennem ez nem is nagyon maradt meg, és nem is nagyon foglalkoztam ezzel, de amikor apukám meghalt, nem sokkal később az ügyek intézésében egyszer találkoztam valakivel, aki bemutatkozott nekem, hogy ő a tűzoltó parancsnoka, az önkéntes egyesületnek a tűzoltó parancsnoka, és amikor bemutatkoztam és elmondtam, hogy ki vagyok, akkor megfogta a kezemet, és azt mondta nekem, hogy István, nagyon szerettem az apádat, nagyon tiszteltem őt, és ő nagyon sokat segített nekünk, és hogyha én tudok neked bármiben is segíteni, akkor csak szólj, és mindent megteszek, érted. Csak így néztem, és soha nem találkoztam ezzel a valaki, nem ismertem őt. De csupán azért, mert az apukám egy szoros kapcsolatban volt velük, és segített nekik, ez a két perces találkozás, ez kiváltotta benne azt, hogy igaz, hogy az apukám már nem él, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem foglalkozunk ezzel a témával tovább, megjelenik a fia, akinek egyébként ő semmivel nem tartozik, és én nem kértem tőle semmit, csak egyszerűen véletlenül találkoztunk, és akkor kifejezi azt, hogy bármikor fölhívhatom, és mondjak neki bármit, ha tud, akkor segít. Mert volt egy kapcsolat, egy szoros kapcsolat. Persze ezt nem úgy hívták, hogy szövetségi kapcsolat, de mégis valami ilyesmiről szólt a dolog. Azt szeretném kérni, hogy gondold át te is az életedet, Dávidnak az élete alapján, és lehet, hogy a te életedben is vannak ilyen elkötelezett szövetségi kapcsolatok. Lehet, hogy valaki az életedben eléggé meghatározó, elég sokat segített neked, akár anyagiakban, akár lelkiekben. Lehet, hogy soha nem fogalmaztátok meg azt, hogy mi szövetségesek vagyunk, és nem volt egy ceremónia, meg nem adtatok egymásnak ajándékot, és nem erről szólt a dolog, de mégis valami tartalmilag valami ilyesmi működött. Te nem tartozol valakinek azzal, hogy ezt a szövetséget kifejezd, és azt mondod, hogy én is melletted akarok lenni. Nem csak kapni jó, hanem azt mondja a Biblia, adni még jobb. Hogy a szövetségi kapcsolatok kiegyenlítsék egymást. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akiknek az életében Isten téged akar felhasználni azért, mert téged megáldottak, és te is legyél áldás mások számára. Akár ugyanannak a valakinek az életében, akár lehet, hogy a fiának, a lányának, vagy az utódainak az életében. Hát a szövetségi kapcsolat erről szól, generációról generációra működik. Vannak ilyen emberek? És hogyha vannak, akkor lehet, hogy Isten hoz ilyen lehetőséget, amikor ezt kifejezheted. És lehet, hogy Isten hoz olyan lehetőséget, amikor nem csak kifejezni kell, hanem valamit tenni is lehet ezért. Hogy működjenek ezek a kapcsolatok, tartalmilag benne legyenek. És hadd kérdezzem meg azt is, hogy mivel Dávidnak fontos volt ez a szoros baráti kapcsolat, neked vannak barátaid? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. A mai magyar valóság az azt mondja, hogy a magyar emberek nagy százalékban barátság nélkül élnek, vagyis nagyon felületesen élik meg a kapcsolataikat. Kevés ember mondja azt, hogy igen, nekem legalább egy vagy két vagy több olyan barátom van, akivel beszélgethetek, vagy akár a őszinte kérdéseimet föltehetem, vagy elmondhatok neki valamit, és akkor ő nem azt mondja, hogy bocsánat, nincs időm, ezzel nem akarok foglalkozni, hanem megbízik bennem, odafigyel rám. Vannak ilyen barátaid? Hát ha vannak, az egy nagy áldás. És becsüld meg őket. Ha nincsenek, akkor imádkozz azért, hogy legyenek. Dávid és Jonatánnál is nem úgy működött, hogy automatikusan ez csak úgy volt, hanem összeforrt a lelkük. Kiderült, hogy ők tudnak egymásnak segíteni. Olyan emberek, akik valahogy, hogy is mondjam, kompatibilisak egymással. Nem idegesítik egymást, hanem tudják egymást segíteni és támogatni. És ha te életedben megjelennek ilyen emberek, vagy megjelenhetnek ilyen emberek, akkor ezt tekints nagy értéknek, mert ez nagyon-nagyon fontos. De hadd térjek egy picit vissza még a szövetség alapján arra is, hogy a házasság is egy szövetség. Hálás vagy a házastársadért, aki egy ilyen szoros szövetséges, aki ott van melletted. Vagy ha nincs, akkor imádkozz, hogy legyen. Vagy ha nem jól működik, akkor imádkozz azért, hogy jól működjön. A házasság egy szövetség. Most tehát Dávid szövetségi kapcsolatában, ahogy láttuk, ott van az Istennel való elkötelezett szövetség, hogy bízik az Istenben, és tudja, hogy ha egyedül vagyok, és az Isten velem van, akkor én győzni fogok. És fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat is. De a Biblia beszél még egy szövetségi kapcsolatról. Az előbb inkább Jonatánnak a kapcsolatáról beszéltünk, erről a baráti kapcsolatról. De ahogy említettem, Dávid nagyon fontosnak tartja az Istennel való szövetséget és az Istennel való kapcsolatot. Erről ezt mondja a Biblia. Hadd mondjak néhány szót erről is. Azt mondja a Biblia 2 Sámuel 7.11-ben, amikor Dávid kifejezi azt, hogy szeretne templomot építeni az Istennek a dicsőségére, és fontosnak tartja ezt, akkor a prófétán keresztül azt a kijelentést kapja, hogy azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. És akkor a 7.16-ban így folytatódik, így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Vagyis Isten kifejez egy szövetséget Dáviddal. És ennek a szövetségnek a lényege az, amit itt az igében leír, hogy én fogom a te házadat építeni, én leszek a te szövetségesed, én értékelem azt, hogy te házat akarsz nekem építeni, de most engedd meg, hogy én legyek a te bátorítód, meg én legyek áldás számodra, majd én építem a te házadat, én majd áldás leszek a számodra, és megígérem neked, hogy a te családod, a te utódaid örökké ott lesznek a trónon. És soha senki nem tudja őket letaszítani onnan. Ezt az Isten ígéri meg. Az Isten kifejez egy ilyen szövetséget Dáviddal. Szerintem örülné te is, hogyha egyszer az Úr kijelentene neked ilyet. És azt mondaná, hogy én építem a te házadat, ne félj, vigyázok rád, ott leszek veled, sőt, a gyerekeid, az unokáid, a dédunokáid, mindenki ott lesznek majd a toppon, és majd én vezetem őket. Ez egy óriási kijelentése Istennek, egy szövetségi kapcsolat Dáviddal. Hadd mondjak most néhány szót arról, hogy Dávidnak milyenek voltak az utódai. Ezek nem feltétlenül mindegyik olyan elkötelezett komoly hívő ember volt, aki az utódai között a fia, unokája, dédunokája és a többi. Egészen ott odáig kell visszamenni, hogy azt kell mondani, hogy Dávid utódai sorra méltatlanná válnak arra, amire Isten elhívja őket, hogy királyok legyenek, hogy uralkodjanak. Salamonról tudjuk azt, hogy jól indult az élete, és akkor élete végén teljesen összezavarodik, így szellemileg, és elkezd olyan istentiszteleteket gyakorolni, és olyan istentiszteleteken részt venni, ami nem más, mint báványimádás. Sőt, ehhez asszisztál, meg a sok-sok feleséggel kicsit elfordítja a fejét. És azt mondja Isten, amikor ezt látja, hogy Dávidnak a fia mit csinál, akkor ezt mondja az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem a rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, ezért én ki fogom szakítani a kezedből az országot, és a szolgádnak adom. Vagyis Isten azt mondja, hogy elég volt. Megbeszéltünk valamit, én tartottam a szavamat, amit én mondtam, azt egy darabig működött, de most már nem működik. Azért, mert egészen más irányba mész, ennek ez lesz a következménye, hogy kiveszem a kezedből az országot, szét fog szakadni az ország, Hát az elég rossz hír, nem? És tudjátok, mi a folytatás? Azt mondja a Biblia, de apádért, Dávidért, nem a ted napjaidban teszem ezt, majd később a fiad meg a későbbi időszakban fog ez megtörténni. Nem furcsa? Van egy szövetségi kapcsolat Isten és Dávid között, és Dávidnak a fia, aki elfordul az Istentől, bűnt követel, és azt mondja Isten, hogy ez nem mehet tovább, meg kell ítélni. Azt mondja, hogy megítélem, ja, de Dáviddal kötöttem egy szövetséget. Akkor azt mondja, az ítélet az be fog következni, de majd egy kicsit később. Miért? A szövetség miatt. És ez nem az első és egyetlen dolog, amit látunk a Bibliából. Dávidnak egy dédunokája, akit úgy hívnak, hogy Abijá, hát minden szempontból megérdemli azt a jelzőt, hogy istentelen. Tehát elég sok olyan dolgot produkált vagy művelt az élete során, amivel Isten tudta bosszantani, és semmiképpen nem az engedelmességéről volt híres. Azt mondja a Biblia, folytatta apjának a vétkeit, amiket ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan teljes Istené az Úré, mint ősének Dávidnak a szíve. Ott van egy király, aki teljes mértékben alkalmatlanná válik arra, hogy az Isten népét képviselje, és az Istennel kapcsolatban legyen, és akkor így működjön a királyság. És azt mondja, Isten, ez nem működik. De azt mondja, hogy de csak Dávidért adott neki Istene az Úr mécsest Jeruzsálemben, amikor fiában utódot támasztott, és megtartotta Jeruzsálemet. Amikor Isten azt látja, hogy itt van egy teljesen alkalmatlan ember, akit azonnal ki kellene rúgni, azonnal meg kellene tőle szabadulni, de azt mondja, Isten, mégse teszem. Mert emlékszem, hogy neki volt egy elődje, akit úgy hívnak, hogy Dávid, akinek én azt ígértem, hogy én építem a te házadat, és az ő utódai örökké ott lesznek a trónon. És mivel ezt megígértem, igaz, hogy ő megérdemelné azt, hogy valami egészen más történjen, de nem így lesz. Ugye működik a szövetség az Isten részéről. Később, körülbelül 300 évvel már elmegyünk Dávid életétől, a halála után körülbelül 300 évvel később vagyunk, az történik, hogy van egy olyan király, akit Jórámnak hívnak, és ezt olvassuk róla a Bibliában a 2 királyok 8-ban. 32 éves volt, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben, tehát túl nagy karriert nem futott be, de ez a 8 év ez megvolt neki. Izrael királyainak az útján járt, ugyanúgy élt, mint Ahab háza népe, mert Ahab lánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, vagyis az Isten bosszantotta reggeltől estig a döntéseivel, meg az életével. És így folytatódik, de az Úr nem akarta elpusztítani Júdát szolgájáért, Dávidért, mert megígérte neki, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. 300 évvel később az Isten azért tesz, vagy nem tesz valamit, mert valakivel szövetséget kötött. Az Isten hűség az óriási, nem? Mennyire működik. És még egy példát hadd mondjak. Ez már sok száz évvel van Dávid halála után, amikor egy olyan király van Isten népének az élén, aki Istenben bízik, de egy elég zűrös időszak következik, hiszen az asszírok megtámadják Jeruzsálemet, és az asszírokról azt kellett tudni, hogy nagyon kegyetlen népség volt. Tehát az asszír csapat megjelent mondjuk egy városfal körül, akkor az úgy nem az volt, hogy na jó, akkor kimegyünk és legyőzzük őket, vagy elküldjük őket, hanem mindenki megijedt. Egy ilyen nagyon harcos, nagyon zűrzavaros népség volt, akik öltek, gyilkoltak, pusztítottak mindenkit, ismerték a pszichológiai hadviselésnek minden eszközét. Sokszor az előző háborúból a hullákat odavitték az új háborúnak a helyszínére, a város felé óriási hegyekben álltak a hullák, és azzal akarták bizonyítani, hogy ti is így fogtok járni. Még nem volt semmi, még nem történt egy nyíllövés sem, vagy semmi háborús dolog nem indult el. Csak egyszerűen bemutatták, hogy figyeljetek, nézzetek ki a várfalról, vagy a városfalról, ez lesz a ti jövőtök. Szóval tudták ijeszteni az embereket, és egyszer, amikor az asszír csapat így fölvonult, és megjelentek Jeruzsálem körül, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy Ezékiás király, aki az Istenben bízott, elkezdett imádkozni, és azt kérte az Istent, hogy adj nekem védelmet. És ezt olvassuk 2 királyok 19-ben. Ezért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról, nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, és töltét sem emel ellene, azon az úton fog visszatérni, amelyen ide jött. Így szól az Úr, pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenféle csupa holttest volt. Ekkor Sanherib, Asszíria királya fölkerekedett, és visszament Ninivébe, vagyis hazament. Mi történt? Az Isten azt mondta, hogy Dávidnak ígértem valamit, és mivel Dávidnak ígértem, ezért azt csinálom az asszírokkal, amit az asszírok akartak csinálni az én népemmel. Vidi most nagyon boldog, tudjátok, neki született a kis tesója. Szóval, amikor azt látjuk, hogy Isten szövetségben gondolkodik, az azt jelenti, hogy amit az Isten a szövetség alapján megígért neked, az úgy lesz. Mi emberek elfelejtünk dolgokat, lehet, hogy nekem is sokszor bocsánatot kell kérni valakinek, ígérek ezt és azt, és aztán elfelejtem. Ilyenek vagyunk emberek, hogy sokszor el tudunk felejteni dolgokat. De az Isten nem felejt. Az Istennél teljesen mindegy, hogy egy nap telik el, vagy 1000 év, vagy 10000 év. Az Isten, amit megígért, az úgy van. Az Isten tehát nem felejt. És az Isten azt mondja a 112. Zsoltárban, hogy dicsérjétek az Urat. Boldog ember az, aki az Urat féli. Sok örömöt talál a parancsolataiban. Utódja, hogy is lesz a földön. A becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz a házában. Igazsága örökre megmarad. Ez a 112. Zsoltár kifejezi azt, hogyha valaki komolyan veszi az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való szövetséget, akkor az Isten is komolyan veszi, és az Istennek az áldása is ott lesznek annak az embernek az életében. Hát miről szól a szövetség? Ha neked valami bajod van, akkor az Isten úgy tekint, hogy nekem is valami bajom van. És fordítva is igényelné ezt, hogy amikor az Isten szól hozzád, és mondja azt, hogy nekem fáj, hogy XY-nal mi van, akkor nem mondd azt, hogy de engem, nekem nem fáj, nem érdekel ez, hanem hogy együtt működjünk az Istennel, a szövetség alapján. Mi is adunk az Istennek hálát, dicséretet, szolgálatot, odafigyelünk az Istenre, az Isten még inkább odafigyel ránk, mert a szövetségi kapcsolat az működik. És mit gondolsz, itt az igék alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy te most miért ülsz itt, miért vagy itt és miért nem vagy máshol? Miért vagy te keresztény, és miért van családod, vagy miért vannak gyerekeid, vagy miért mondhatod azt, hogy alapvetően rendben van az életem, ha így van, és csak rajtad múlott. Azért, mert annyira ügyes vagy, annyira okos vagy, annyira jól csinálod a dolgokat, hogy minden hibát kizártál, vagy minden veszteséget nullára redukáltál, és úgy teljesen minden rendben van. Vagy pedig azért van, mert az Isten hűséges. Mert az Isten akkor is megáldott, amikor te lehet, hogy még imádkozni se tudtál, vagy én nem tudtam, vagy nem is kértünk semmit, és az Isten mégis működött. Miért van az, amikor jó dolgunk van, és élvezzük az Istennek az áldását? Az nem csak rajtunk múlik. Egyrészt Istenen, másrészt lehet, hogy nagyon sok más emberen is múlik. Azt mondja a Biblia, az akik az Istenben bíznak, azoknak az életében, a gyerekeik életében, az unokáik életében is ott lesz az Istennek az áldása. Ezt láttuk Dávidnak az életében is. Ez akkora lehetőség, hogy belegondolok abba, hogy majd egyszer születik egy unokám, vagy dédunokám, és aztán vagy meglátom, vagy nem, mármint fizikailag, és lesznek majd utódaim. És lehet az, hogy mivel Isten nekem ígért valamit, és én komolyan vettem az Istennel való kapcsolatomat, 50, 80 vagy 150 évvel később Isten valakinek azt mondja, hogy én ígértem valamit a Durkó Istvánnak, és ezért most adok neked kegyelmet. Ugye milyen különleges? És ez lehet veled, és lehet, hogy azért vagyok én itt, mert az elődeim közül valakik nagyon elkötelezettek voltak. De imádkoztak, hűségesek voltak, és amikor én rossz irányba akartam menni, akkor az Isten nem azt mondta, hogy elegem van már ebből az emberből, és csinálja, amit akar, és tegye tönkre az életét, hanem megállított, és azt mondta, hogy hát miattad nem, de valaki miatt igen. Adok neked még egy kis időt, és egy kis kegyelmet. És ez azért fontos, mert olyan sok szülő van ebben a gyülekezetben, és úgy tűnik, hogy egyre több lesz, és ez jó dolog, jó folyamat. És kedves szülők, hogy tudunk a legnagyobb hatással lenni a gyerekeinkre, az utódainkra? Hát úgy, hogy Istenben bízunk. Amikor Istenben bízunk, akkor ez nem csak nekem jó, vagy nekünk jó, az én életemre hoz stabilitást, vagy áldást, vagy engedelmeskedek Istennek, és azt teszem, amit ő mond, hanem ez kihat a gyerekeimre, az utódaimra is. Persze nekik kell majd megtérni, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan én meg tudok oldani mindent helyettük, nekik kell megharcolni az élet harcait, nekik kell megtérni majd, de az Isten kegyelme ott lesz velük, mert neked mondott valamit az Isten, mert az Isten szövetségi kapcsolatában Isten megígért neked valamit. befejezésre hadd mondjak el egy történetet. Évekkel ezelőtt egy misszionárius elment Oroszországba, és egy elég nagy területet utazott be, és az volt a célja, hogy Oroszországban főleg az idősebb keresztény embereket megkeresse, és olyan történeteket gyűjtsön össze, amiben elmondanak eseményeket, amiket ők személyesen átéltek ezek az emberek, amilyen bátorító lehet, hogyha ez megjelenik, és más világ más részein keresztények olvassák, akkor azt mondja, ú, de nagy az Isten, milyen jó az Isten. Szóval ilyen bátorító, különös történeteket, és hát főleg mivel az idősebb embereket interjúoltam meg, főleg a Szovjetunió idején, amikor azért az ateizmus dübörgött arra felé, és a keresztényeknek nem feltétlen volt különös kényelmes élete. És a gyűjtésben egyszer találkozott ez a misszionárius egy asszonnyal, aki elmondott egy történetet, és azt mondta, hogy volt egy család, ahol volt 8 gyerek. Az anyuka és az apuka is megtértek, és nagyon elkötelezetten bizonyságtévő életet éltek, másoknak is beszéltek Jézus Krisztusról. És ennek az lett az eredménye, hogy az apukát, a férjet letartóztatták, és elvitték Szibériába kényszermunkára. Ott maradt a feleség 8 gyerekkel. A legkisebb gyerek az ilyen 4 hónapos kislány volt akkor. És miután elvitték a férjet, néhány nappal később a rendőrök megjelentek a házuknál, az asszonyt is bevitték, és mivel ott volt a 4 hónapos kisbaba még, akkor az is vele volt, és bevitték a rendőrségre, kihallgatták, és azt mondták az asszonynak, hogy 2 lehetőséged van, vagy itt és most megtagadod Jézust, és akkor hazamész és éled az életedet, ezzel kicsit segítesz a férjednek is, vagy ha ezt nem vagy hajlandó megtenni, akkor a következménye az, hogy te is a börtönbe fogsz menni, a kisgyereked, meg az összes többi, aki otthon van, azzal meg nem tudjuk, hogy mi lesz. És az volt a nőnek a válasza, hogy az Isten hűséges, meg fogja tartani a férjemet is, ott Szibériába, engem is meg fog tartani, vagy itt, vagy a börtönbe. És oda ment, letett az íróasztalra 4 hónapos kisgyereket, és azt mondta, hogy én nem vagyok hajlandó megtagadni Jézust. És ennek a következménye az lett, hogy a gyerek maradt, őt meg elvitték börtönbe. 1 évig volt a börtönbe, 1 év után, mikor kiengedték, és újra hazamehetett a falujába, akkor azt tapasztalta, hogy a szomszédok, rokonok, ismerősök magukhoz vették a gyerekek közül 1-2-t, és segítették, nevelték őket. Ezt a 4 hónapos kislányt is valaki elkezdte nevelni, és amikor 1 év után visszament, természetesen a gyerekeivel újra találkozhatott, és tovább próbálták élni az életüket. És a történetnek a lényege az volt, hogy amikor ez az interjú készült, és elmondta az idős asszony ezt a történetet, azt mondta ennek a misszionáriusnak, hogy tudod, én vagyok az a 4 hónapos kislány, akit ott hagytak a rendőrségen, mert az anyám úgy gondolkodott, hogy Jézus neki sokkal fontosabb, mint a kommunizmus, vagy a Szovjetunió hatalma, meg bármilyen ateista ideológia, és hitt abban, hogyha ő bemegy a börtönbe, és engem egyedül hagy, akkor mégis az engem Isten meg fog tartani. És azt mondta ez az idős hölgy, hogy számára a legnagyobb példa az, amit a szülei tettek. Ez óriási, nem? Ha valaki nem keresztény, akkor azt mondja, hogy ezek hülyék. Hát hogy lehet egy anya hogy hozhat olyan döntést, amikor lemond a saját gyerekéről? Ott hagyja, és ennyire felelőtlen valaki? Vagy pedig a másik oldalon ez az anya nagyon is értette, hogy működik a szövetségi kapcsolat Istennel. Hogyha Isten látja azt, hogy valaki bízik bennem, és egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor az Istennek a különös kegyelme és a különös gondoskodása elkezd működni. És ez nem egy ilyen handicap, egy hátrány a családra nézve, hanem egy óriási előny. Az Isten különös kegyelme. Dávid és Jonatánnal kezdtük ma, hogy ők szövetséget kötöttek egymással, mint 2 harcos férfi, együtt próbálták képviselni az Isten ügyét és a népüknek az ügyét. Egy kicsit beszéltem arról, hogy Dávidnak nagyon fontos volt az Istennel való kapcsolat is. Nagyon komolyan vette azt, hogy amit az Isten mond, az neki engedelmeskedni kell, és tudta azt, hogyha ő kerül egy olyan helyzetbe, amikor szüksége van az Istenre, akkor az Isten 100%-ig ott lesz vele, és nem kell félni ettől. Ma, amikor hazamegyünk majd, az a kérdés, hogy mész haza. Én azt kérem, hogy vigyétek el ezt a szövetségi üzenetet. Ha Isten a szövetségesed, akkor egészen jó helyzetben vagy. És ráadásul, ha még az emberek között is van egy-két-három olyan barátod, olyan szövetségesed, akiben megbízhatsz, aki nem fog kinevetni, aki nem fog otthagyni. Ha vannak gondjaid és problémáid, akkor mellette tud lenni, akár anyagi dolgokban, fizikális dolgokban, akár szellemi, lelki dolgokban. Ez egy óriási érték. És még 2 percet kérek. Ami nagyon fontos. A Bibliának a legfontosabb üzenete. Van egy olyan vicc, hogy a bolha és az elefánt találkoznak, ez nincs a Bibliában, tehát ez csak a bevezetés. A bolha és az elefánt találkoznak, és akkor a bolha azt mondja az elefántnak, tudod, olyan régóta együtt megyünk itt, te lépegetsz itt, én meg itt vagyok a hátadon, olyan jó barátok vagyunk, mi lenne, hogyha örökre elköteleznénk magunkat, és mindig barátok lennénk, és amikor neked van valami bajod, én segítenék neked, amikor nekem van valami bajod, akkor meg te fogsz engem megvédeni. Szóval legyünk igazi barátok. A bolha és az elefánt. És tudjátok, ez a kis vicc, vagy mese, vagy akármilyen kis történet, ez nagyon-nagyon kifejezi az Isten és az ember kapcsolatát. Ugyanebben a helyzetben vagyunk. Amikor én imádkozok, vagy te imádkozol, egy ilyen bolha kategóriából, vagy perspektívából tudom az Istent látni, aki nagy és hatalmas. Oda megy, ahol akar, azt csinál, amit akar, és azt mondom az Istennek, hogy Uram, olyan jó lenne, barátok lennénk, szövetségesek lennénk. Ha neked van valami bajod, majd én segítek neked. És ha neked van valami bajod, akkor ott leszek melletted. De szeretném, hogyha nekem gondjaim lennének, akkor ott lennél velem. És erre mit mond az Isten? Legyünk barátok. Nem azért, mert neki annyira megéri ez, hanem azért, mert annyira szeret bennünket az Isten. És erről szól a legnagyobb szövetség, ami ott a Golgotai kereszten történt, hogy az Isten kifejezi azt, hogy az Isten és az ember között kialakulhat a szövetségi kapcsolat, hogy Jézus az ember fiaként, meg Jézus az Isten fiaként ott van a kereszten, az ember és az Isten képviseletében, és meg van kötve az új szövetség. És azt mondja a Biblia, hogy ebbe az új szövetségbe bármikor be lehet lépni, ha valaki megvallja a bűneit és meg akar térni. Ha megtérsz, belépsz az új szövetségbe, és elkezd működni az, hogy te vagy a bolha, és az Isten még az elefántnál is nagyobb, és mégis működik ez a barátság, ez a kapcsolat, és az Isten áldása ott lehet az életeden, és az Isten vezet, és az Isten kegyelmes, és az Isten hűséges. Ma tehát menjünk úgy haza, hogy ne érjük be kevesebbel, mint azzal, hogy fontos az Istennel való kapcsolat, és ha bemerítkeztél, akkor emlékezz el ennek és a kifejezésre, a bemerítés ennek a szövetségi kapcsolatnak. Amikor úrvacsorázunk, az úrvacsora is ennek a szövetségi kapcsolatnak a kifejezés, ezt vegyük komolyan, és erősödjön meg ez újra, és ne felejtsük ezt el. Ha még nem tértél meg, és fontos neked az, hogy ne legyél egyedül, és ne legyél kiszolgáltatott, vald meg a bűneidet, és térj meg, és az Istennek az oldalán lehetsz, és az Istennel szövetségi kapcsolatban lehetsz. Ne írjuk be kevesebben, mint az, hogy ez fontos legyen nekik. Dávidnak is nagyon fontos volt. Dávid is ettől tudott élni és létezni. És a másik oldalon, ne írd be kevesebben, mint az, hogy tekintsd értéknek az emberi kapcsolatokat is. Akaratlanul is ezek elromlanak, nehézségek jönnek és problémák lesznek. De van megbocsájtás Istennél is, lenni kell embereknél is. Újat lehet kezdeni újra és újra, és ami elromlott, azt Isten meg tudja gyógyítani. Ami szétesett, azt Isten helyre tudja állítani. Fontosak az emberi kapcsolatok, ami az Úr szerinti kapcsolat, ami Isten szerinti kapcsolat, amiben nem olyan pióca elvek működnek, hogy valaki állandóan csak szívja a másik pénzét, hitét, energiáját, nem tudom, szeretetét, hanem oda-vissza, egymást építjük. Ha ez is fontos számodra, akkor lehet ma egy olyan imádságunk, hogy Uram, akarok a szövetségbe lenni, veled is, emberekkel is, nem akarom kevesebbel beérni, és vezess engem ebben. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk most úgy megállni itt előtted, hogy kifejezzük azt, hogy tudjuk, hogy tőled függünk. Te vagy a világ mindenség ura, teremtője, fenntartója, és a te akaratod az, hogy mi még itt vagyunk ezen a földön, hogy élünk is, létezünk. És köszönjük minden ígéretedet, amit adtál Krisztusban, hogy ez a szövetség működik, és a menny minden áldása Krisztusban a miénk lehet. És köszönjük, Urunk, hogy te szeretsz bennünket, hogy a te szereteted az mindennél nagyobb. Ez az igazi szeretet kiűzi belőlünk a félelmet, aggodalmaskodást, hitetlenséget. új emberré tud tenni bennünket. Köszönjük, hogy a te szereteted az, ami által meg vannak bocsájtva a bűneink. Köszönjük ezt. És imádkozom most, Uram, hogy áld meg bennünket, hogy ahogy éljük a hétköznapokat, ez a szövetség legyen ott az életünk középpontjában. Akarunk rád tekinteni, rád figyelni, és ha te szólsz, akkor tudjuk meghallani. És köszönjük, hogy te is meghallgatod az imádságainkat. Hálát adunk ezért, Urunk, és szeretnénk ezt építeni és megélni a következő napokban is. És imádkozom azokért, Uram, akik magányosak vagy egyedül vannak, hogy adj olyan társat vagy olyan kapcsolatokat, amiben megélhetik ezt a szövetségi kapcsolatot. Imádkozom azokért is, akik talán fájó szíve vannak itt, mert veszteségeket éltek át, vagy terheket tapasztaltak meg, vagy még nem készek a megbocsájtásra. Uram, kérlek, hogy segítsd őket, hogy tudjanak megbocsájtani, tudjanak tovább lépni, újat kezdeni. És kérjük, Urunk, hogy a te szereteted, az Istennek a szeretete, és az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, és a Szentléleknek, az Isten szellemének a közössége tudjon megtartani bennünket, és megmaradni velünk. Vágyunk erre, és így kérjük, hogy áld meg a következő napjainkat. Az Úr Jézus nevében imádkozom ezért. Amen.